Kedves hallgatom! Amint a Timóteushoz írt második levél harmadik fejezetének vége felé közeledünk, hadd emlékeztesselek arra, hogy Pál nagyon személyes módon beszélt Timóteussal. Timóteus tanulta Isten igéjét, és most tovább kell adnia Isten igéjét. Pál hangoztatja, hogy a hitehagyás napjaiban erőforrásunk és védelmünk Isten igéje, és az megfelelően betölti minden szükségletünket. Isten igéje éppen ezt viszi véghez emberek tömegeinek életében, akik levelet írnak e Biblia tanulmányozó programra adott válaszként. Már láttuk, hogy a teljes írás Isten ihletése alapján áll, tehát Isten lehelte írás. Ez azt mondja el, amit Isten közölni akart, és mindent elmondott Isten akaratából. Ezért tölti be az emberi szív minden szükségletét. Hadd olvassak fel egy levelet, amely bizonyságot tesz erről a tényről. Nem akarok bőbeszédű lenni. Elmémben lapok sorát írtam tele annak kifejezésére, hogy mit jelent nekem és férjemnek az ige oktatása. Ugyanazon a tutajon hánykódtunk a tengeren, navigátor nélkül. Remélem, egy napon személyesen elmondhatjuk önnek, hogy milyen örömet hozott az életünkbe sok családi problémánk és megválaszolatlan kérdésünk idején, és hogy középkorúak lévén több bennünk a szeretet, remény és életkedv, mint fiatal éveinkben, és hogy atyánk hogyan használta a szomorúságot, és a mit üzen a Biblia szolgálata milyen sokat vitt véghez ebben. Ki akarom mutatni, hogy jól lehet hívő szülők neveltek bennünket, és egész életünkben templomba járók voltunk, egyikünk sem ismert három dolgot egészen addig, amikor 3 évvel ezelőtt hallgatni kezdtünk az ön programjára. Nem tudjuk, hogy eddig magunk miért nem jöttünk rá. Voltak tanítóink, akik próbálták nekünk elmondani, és olvastuk a Bibliát. Azt hiszem, az Úr készítgetett bennünket. Most már látom gondviselését. De semmit nem tudtunk bűnös természetünkről, sem a Szentlélekről, kivéve azt, amit az apostoli hitvallás megemlített. Tudtuk, hogy a Szentlélek szállt Máriára, és ezt hittük is. De nem tudtuk, hogy a Szentlélek bennünk lakik. Nem tudtunk a feltámadt életről sem. Harcoltunk azért, hogy próbáljunk jobbak lenni, de elvesztettük a csatát, és már azon voltunk, hogy feladjuk. Amikor kezdtük hallgatni a Mit üzen a Biblia című rádióprogramot. Akkor rájöttünk, hogy valóban föl kell adnunk a harcot, és kell, hogy Isten kezdjen vezetni minket a helyes irányba Jézus Krisztus által és a Szentlélek ajándéka által bemutatott kegyelme alapján. Eddig az idézet. Azért idéztem ezt a levelet, hogy bemutassam, hogy a pudingot evéssel lehet kipróbálni. Isten mondja, hogy igéje hasznos. És ez a házas pár bizonyára emellett bizonyít. Amikor az ige az életedbe költözik, olyant végez el, amit egyetlen könyv sem képes cselekedni, mert ez maga Isten szava. A szomorúság hangulatába érkezünk a Timóteushoz írt második levél utolsó fejezeténél. Pál tanácsokat ad Timóteusnak az utolsó napokra. Aztán Pál elmondja halálos ágyán megfogalmazott bizonyságtételét, amely valószínűleg az ő utolsó szavait tartalmazza. Érezhetjük, hogy mennyire magányos. Rómában egyedül van a szörnyű Mamertinus börtön fogjaként. Fázik, és kéri Timóteust, hogy vigye el neki a köpenyét. Voltam abban a börtönben, rettenetes lehetett az odazárt foglyok élete. Pál magányos, és lassan telnek az órái. Kéri Timóteust, hogy vigye el neki a könyveit, különösen a pergameneket. De a szomorúsággal és magányossággal együtt halljuk a győzelem hangját is, amint Pál átadja a végső megbízást lelki fiának. Amint hallgatjuk, Istentől hallhatjuk azokat, amiket el akar mondani. Ez az ő végső szava neked és nekem is. Ha nem vagy kész ennek elfogadására, nem gondolom, hogy bármi mást el akar neked mondani. Kérve kérlek az Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat, az ő eljövetelére és országára kérlek. Timóteushoz írt második levél, negyedik rész, első vers. Ez nagyon ünnepélyes megbízás vagy parancs Isten és az Úr Jézus Krisztus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat. Az ő eljövetelére és országára kérlek. Krisztus megjelenése és az ő országa nem azonos. Megjelenése az ő bemutatkozása az egyház elragadtatásakor. Országa utal Krisztus megjelenésére, amikor visszatér a földre, hogy létrehozza királyságát. Kétszer hajt végre ítéletet. Megítéli övéit, amikor kiragadja őket a világból. Majd megítéli azokat, akik Istenhez fordulnak a nagy nyomorúság ideje alatt. Akik hívők vagyunk, valamennyien ítéletre jutunk valamelyik alkalommal. Életünk vizsgálat alá kerül, hogy vajon kapunk-e jutalmat vagy nem. Pál ezt mondja, annak a ténynek tudatában, Timóteus, hogy Isten elébe fogsz állni életed megítélésére, ezt kell tenned. Ezek a Timóteusnak szóló tanácsok napjainkban is éppen olyan időszerűek, mint amikor Pál legelőször átadta ezeket. Isten ezt mondja neked és nekem ebben a pillanatban is. Hirdesd az igét! Állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. Fejj! Incs! Biztos teljes türelemmel és tanítással. Timóteushoz írt második levél, negyedik rész, második vers. A hirdesd az igét, Isten igéjének a továbbítását, megszólaltatását jelenti. Ez afféle jelszó vagy motto, amelyre az emberek válaszolnak. Talán emlékszel rá, hogy voltak ilyen jelszavaink a második világháború alatt. Ez a mi sereggyűjtési jelszavunk. Hirdesd az igét. Akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. Más szóval ez azt jelenti, hogy bármikor hirdetnünk kell. Ha valaki hajnali 2 órakor fölkelt, képesnek kell lenned Isten igéjének hirdetésére. Figyeld meg, hogy nem azt mondja, hogy prédikálja Bibliáról. Volt egy tudálékos tanuló a teológiai szemináriumban, ahova jártam, és gyakran előállt bizonyos jó megjegyzésekkel. Egy nap ezt mondta a professzornak. Az ember diplomát szerezhet ebben a szemináriumban úgy is, hogy sohasem volt Bibliája. Miért mondta ezt? Azért, mert a Bibliáról tanultunk, de nagyon keveset tanulmányoztuk magát a Bibliát. Pál azt mondja, hogy az igét hirdesse, és ne csak az igéről beszéljen. Itt van egy másik lényeges pont. Pál nem azt mondja, hogy prédikáljon az igéből. Nem azt mondja, hogy emeljen ki egy verset a Bibliából, aztán fonjon köréje egy prédikációt. Nem Isten igéjéről, vagy Isten igéjéből kell prédikálnunk, hanem magát az igét kell hirdetnünk. Akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. Az alkalmas azt jelenti, hogy szorgos, vagy még inkább sürgető. Valami kényszerítés van rajtunk. A zablát szorosabbra kell fognunk, hogy készek legyünk Isten igéje továbbítására. Az akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő azt jelenti, hogy bármikor, éjjel vagy nappal, az év bármelyik szakában, bármilyen és minden körülmények között. Fedj, meggyőződéssel hirdest. Incs, valójában fenyegetés jelent. Ez egy fekete bőrű lelkészre emlékeztet, aki Isten csodálatos eszköze volt, és akivel gyakran cseréltünk szószéket. Hallottam, hogy tényleg megfenyegette hallgatóit. Azt mondta, hogy egyetlen olyan diakónus sem akar, aki nem vállal diakóniát. Ha nem szándékuk a diakónia, akkor ne legyenek a bizottságban. Nem sok lelkipásztornak van bátorsága ezt kijelenteni. Biztos, ami azt jelenti, hogy vigasztalj. Vannak idők, amikor a hívőknek tényleg szükségük van a vigasztalásra. Teljes türelemmel. Ez azt jelenti, hogy akik hirdetjük Isten igéjét, nagy türelmet kell tanúsítanunk. Tanítással, mint ahogy már mondtuk, oktatásra való készséggel. Minden lelkipásztornak van oktatói feladata. Ez mind Isten igéjének a hirdetéséhez tartozik. Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Timóteushoz írt második levél, negyedik rész, harmadik vers. Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el. Attól tartok, hogy mai társadalmunk már eljutott ehhez a ponthoz. Jól lehet csodálkozunk, ámulunk azon, hogy olyan sokan hallgatják Isten igéjének tanítását, de a teljes népességhez viszonyítva ez a csoport nagyon kis arányt képvisel. Nagyon kevés egyháztag van, aki el tudja viselni az egészséges tanítást. Nem akarják meghallgatni sem. Mit akarnak? Saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Dr. Marvin R. Venson magyarázta e mondat értelmét az Újszövetségi Szótanulmányok című munkájában. Tömegesen hívják a tanítókat. Az ingatag hit, a szkepticizmus és a vallás területén uralkodó egyszerű, puszta spekuláció idején a tanítók hemzsegnek, mint Egyiptomban a legyek. A kereslet létrehozza a kínálatot. A hallgatók meghívják és formálják saját prédikátoraikat. Ha a nép borjút akar imádni, azonnal lehet találni lelkészi borjúkészítőt. Ez bizonyára így van napjainkban. Valaki mondta, hogy a modern szószék hangvisszaverő fal, amely csak azt adja vissza, amit a nép hallani akar. Mert viszket a fülük. Megint Dr. Vincentot idézem. Alexandriai Kelemen leír bizonyos tanítókat, amint vakarják és bolházzák nem emberi módon azok fülét, akik nagyon akarják a vakarást. Egyesek eljönnek hallgatni, de nem tanulóként, mint ahogy elmegyünk a színházba szórakozni, hogy gyönyörködjék a fülünk az énekesek és a játékosok hangjában és beszédében. Milyen valóságos képe ez korunknak? Mint ahogy valaki mondta, egyesek azért mennek templomba, hogy bezárják a szemüket, mások meg azért, hogy a ruhákat bámulják. Más szóval, nem az egészséges, szó szerint életerős tanítás meghallgatásáért mennek templomba. Nem akarják Isten szavát hallgatni, annak pótlékát keresik. Dr. Warren Wisby, a chicagói Moody Church lelkipásztora mondta, vallásos szórakoztatást akarnak a keresztény előadóktól, akik bizsergetik a fülüket. Napjainkban, gyülekezeteinkben elharapózott az újdonságok keresése. Érzelmi filmek, ruhabemutatók, talp alá való muzsika, színes fények, és így tovább. Azt az embert, aki egyszerűen felnyitja Bibliáját, megvetik, míg a felszínes, vallásos szórakoztatók ünnepeltek lesznek. A negyedik vers jelzi, hogy a viszkető fülekből hamarosan süket fülek lesznek, amint az emberek elfordulnak az igazságtól, és az ember gyártotta mesékben hisznek. Ez egy nagyon kiváló nyilatkozat, és most olvassuk el a negyedik verset. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak. Timóteushoz írt második levél, negyedik rész, negyedik vers. Valami újdonságot akarnak, ami szórakoztatja őket. Amikor először a szolgálati helyemre mentem, néhai Arnold C. Gabelline, Isten egyik hatalmas eszköze, egy kiváló tanító ott töltötte a telet, amikor meglátogattam. Megkérdezte, hogy tetszik-e nekem ez az ország rész, és ezt válaszoltam. Szeretek itt lenni, de nagyon érdekes, hogyha a Jelenések könyvét tanítom, megtelik az imaház, még egy hétköznap esti istentisztelet alkalmából is, de ha a római levél alapján tanítok, gyakorlatilag kiürítem az imaházat. Rájöttem, hogy vannak olyanok, akik végigfutják az egész vidéket, hogy olyan szónokot találjanak, aki meg tudja mondani, hogy a Jelenések könyvében említett vörös ló farkában hány szőrszál található. Ezután a következő nyilatkozatot tette, amit sohasem fogok elfelejteni. Szolgálatod folyamán rájössz, hogy sokan inkább érdeklődnek az Antikrisztus, mint Krisztus iránt. Sok embernek viszket a füle. Szeretik a furcsa, hátborzongató és szokatlan üzeneteket hallgatni. Szórakozni akarnak, de nem akarják Isten igéjét. Sokan mondták már, hogy amikor rádió szolgálatainkat kezdték hallgatni, nem csak az akcentusomat tartották visszataszítónak, hanem azt is, amit mondtam. Azzal vádoltak, hogy rálépek a tyúkszemükre. De én nem is ismertem őket, nem léptem a lábujjukra, Isten igéje tette ezt. Én csak prédikáltam a Szentírást. Amint tovább hallgatták, rájöttek, hogy Isten igéje a hasznukra vált. Biztos vagyok benne, hogy sokan, akik bekapcsolják rádiójukat, és véletlenül műsorhoz érkeznek, azonnal elcsavarják a gombot, mert nem akarják Isten igéjét meghallgatni, inkább szórakozni akarnak. Te azonban légy józan mindenben, a bajokat szenvedd el, végezd az evangélista munkáját, töltsd be szolgálatodat. Timóteushoz írt második levél, negyedik rész, ötödik vers. Az evangélista munkája akkor nem azt jelentette, mint napjainkban. Pál korában az evangélista vándortanító, misszionárius volt. Pál ebben az értelemben volt evangélista. Most azt mondja Timóteusnak, az evangélista munkáját végezd, amit Timóteus végzett, amikor Pál apostollal volt. A bajokat szenvedd el, figyelmeztette. Azért mondta ezt, hogy képes legyen elhordozni az Isten igéjéért járó szenvedéseket az utolsó napokban. Pál apostol egy másik helyen így számol be az igéért vállalt szenvedéseiről. Igen sok verést szenvedtem el, sokszor forogtam halálos veszedelemben, zsidóktól 5-ször kaptam 40 botütést egy híján, 3-szor megvesszőztek, 1-szer megköveztek, 3-szor szenvedtem hajótörést, 1 ét és 1 napot hányódtam a tenger hullámain, gyakran voltam úton, veszedelemben folyókon, veszedelemben rablók között, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben a tengeren, veszedelemben áltestvérek között, fáradozásban és vesződtségben, gyakori virrasztásban, éhezésben és szomjazásban, gyakori böjtölésben, hidegben és mezítelenségben, ezeken kívül még ott van naponkénti zaklattatásom és az összes gyülekezet gondja. kierőtlen, hogy vele együtt ne volnék én is erőtelen. Kibotránkozik meg, hogy ne égnék én is. Ha dicsekednem kell, gyengeségeimmel fogok dicsekedni. Az Úr Jézus Istene és Atya, aki áldott örökké, tudja, hogy nem hazudok. Damaszkuszban Aretász király helytartója őriztette a damaszkusziak városát, hogy elfogjanak engem. Ablakon át kosárban eresztettek le a falon, és megmenekültem a kezéből. Végül így fejezi be, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, add, hogy vállaljam és szent lelked segítségét kérjem akkor, amikor igédért hátrányokat kell szenvednem, és add, hogy ezt gyönyörűségnek tekintsem, a te dicsőségedre. Ámen.